Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják. Beszélgető partnerem, akit szeretettel köszöntök, dr. Pécsi Rita, az Aporviumos Főiskola tanára. Ennek az évnek a tematikája a béke. Ránk fér a békéért való küzdelem, a békéért való elmélkedés, a békét központba helyezni, mert hogy békétlen a világ, látjuk, hogy mi van körülöttünk. És sajnos mi magunk is békétlenek vagyunk, a környezetünkkel szemben is békétlenek vagyunk, saját magunkban sem tudunk békét teremteni. Ma körbejárjuk egy kicsit ezt a témát, hogy hogyan lehet együttműködve a világgal, a természettel, a környezetünkkel, a munkahelyünkkel, a családunkkal, a legfontosabb kapcsolatainkban együttműködést létrehozni. Egyáltalán mit jelent az ember számára ez a fajta attitűd, az együttműködő attitűd?
Igen, nagyon-nagyon fontos szerepet kap ma az együttműködés, de mégiscsak háttérben van, legalábbis a közgondolkodásban, mert gondoljunk csak bele, hogy a teljesítmény, a mindenáron való teljesítmény, az eredményközpontuság, a verseny, az erősebb legyőzi a gyengébet, a nagy hal megeszi a kis halat, és stb., és hogy ez meghatározó, és az ember erre született. Ez az elmélet, vagy ez az attitűd, ez él. Közben persze nagyon szép beszédeket hallgatunk meg az együttműködésről, az empátiáról, a szeretetről, az elfogadásról, a toleranciáról, és ezt el is várjuk gyerekektől, felnőttektől, közösségektől, mindenféle szinten. Csak azzal nem számolunk, hogy ha ilyen erősen hajlunk arra, hogy de hát az élet verseny, de hát az élet az érvényesülés.
Kihívásnak megfelelni.
Igen. Akkor nem fog működni az együttműködés. Pedig, és ez egy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy úgy mondjam, tanítani és hirdetni, hogy az ember legelsősorban, tényleg ez most nem egy vallásos kifejezés, majd mindjárt kicsit beszélünk is róla, együttműködésre és szeretetre született. És azt, hogyha belegondolunk, hogyha szeretetre születtünk, kapcsolódásra születtünk, és ennek a jó együttműködése, tehát az elfogadó, az egymást segítő, a befogadó együttműködésre születtünk, akkor ez éles, szöges ellentétbe áll mindazzal, amit most elfogadottnak tartunk, és úgymond felkészítjük erre a gyerekeket, és magunknak is, ezt egy jó iránynak érzékeljük. Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy valóban biológiailag is meghatározott az ember a versenyre. Ugye hát ez a darwini elképzelés nagyon sokáig élt, és ugye biztos, hogy többen ismerik a Dawkinsnak az önző gén, legalább a kifejezését, hogy ez genetikailag meghatározott emberi tulajdonság, hogy önzők vagyunk, hogy letaroljuk egymást, és hogy valóban az erősnek kell hát nyernie, vagy hát érvényesülnie. Na most az önző génnel foglalkozó Dawkins nem foglalkozott soha génkutatással, se a munkatársai nem foglalkoztak, ez egy egészen más célú, hát céllal megírt szöveg volt, amit ma már úgy tekint a szakma, hogy egy ilyen tudományos, fantasztikus műnek lehet tekinteni, de ez bekerült a tankönyvekbe. Tehát azért gondoljuk csak meg, az én generációm is, és azt hiszem, hogy még a következő is, bizony ezt tanultuk, hogy ez így működik, itt nincs mit tenni, sajnos az ember ilyen, hát ezt kell egy kicsit konszolidálni. Teljes mértékben megdőlt ez az elmélet, és azt látjuk, hogy a neurobiológia egyáltalán nem ismeri ezt az eredményközpontúságot. Az egész emberi biológiai motiváció, mert ugye ez az érdekes tulajdonképpen egy ilyen nagyon mély ösztönzésben, hogy mire sarkal a vérünk. Tehát mi van az ösztönünkben, mi van a
genetikában.
Így van. Milyen a teremtés, így is mondhatjuk. És ez egyértelművé vált, hogy az együttműködésre. Tehát minden emberi motivációs, biológiai rendszer, így is fogalmazott ez a Bauer nevezetű kutató, aki ezt végül is nagyon szép alaposan kiművelte és magyarul megjelent könyve is van az együttműködő emberről, hogy az élőlények viselkedését különösen is az együttműködés és egyértelműen az együttműködés befolyásolja. Minden olyan, de még a génplaszticitás is ugye most ezt mutatja, ugye ez a génplaszticitás is egy új fogalom. Régebben azt gondoltuk, hogy a gének nagyon meghatározóan ott dolgoznak minden cselekedetünkben, és ez ellen nem tudunk tenni. Ez is megdőlt. Nincsen ilyen meghatározó szerepük, valóban van egy kiindító lehetőség a géneinkben, de ezt a legnagyobb mértékben befolyásolja a környezet. Tehát úgy mondja az egyik kutató, hogy a gén az egy lehetőség, olyan, mint egy koncertzongora, tehát egy gyönyörűséges akár, vagy egy mindegy, hogy annyi húrja van, ennyi billentyű, ennyi mindenféle, valaki kinek micsoda, és akkor van a művész, aki odaül, meg van a zeneszerző is, aki adja az ihletet, és ebből születik valami nagyon gyönyörűséges, vagy valami csapnivaló. De ha gyönyörűséges születik, akkor nem a koncertzongorát tapsoljuk meg, hanem azt, aki azt kihozta, és azt a környezetet, meg az ihletettsége. Tehát ezt jelentik a gének, hogy tényleg csak egy készenlét, és kellenek a kulcsingerek. Most visszatérve az együttműködésre, egész kiskorban kezdődik, és bizony itt a nevelésnek nagyon nagy szerepe van. Már az anyai gondoskodáson, ami nem merülhet ki ellátásban, nem merülhet ki a vitaminba, meg a legszárazabb pelenkába, hanem a szemkontaktus kell, a bőr, érintés, a hang, a hangsúly, az éneklés, a ritmus, az ölelés, annak az érzelem világa, tehát az érzelemmel feltöltött, tehát ugye az éneklés ezért is érdekes ebben a helyzetben, meg hát egyetlen hozzá beszélgetés, meg ezek. Szóval ez az érzelmekkel feltöltött befogadás, igenlés, ez a fajta párbeszéd, tehát amikor már bevonja ebbe, ez olyan nagy jelentőségű, hogy ez írja meg az első pályákat, idegrendszeri pályákat, amivel később a párkapcsolatunkat, a munkakapcsolatunkat, a társas kapcsolatainkat alakítjuk. Tehát ebben az értelemben már itt látszik, hogy az ilyen, már itt is beszéltünk erről, a biztonságosan kötődő embereknek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy például egy harmonikus, békés környezetet fognak kialakítani maguk körül. Ami legelőször is ugye elindul akár csak egy ovis társadalomban, vagy akár az iskolai tanárokkal, előjárókkal, szülőkkel, gyerekekkel való kapcsolatukban. És hogyha ezt így tovább is tudjuk táplálni, ami ezek a pályák nagyon szorosan összekötődtek az érzelmi pályákkal, tehát amiről itt nagyon sokszor beszéltünk, hogy rendkívül erősen befolyásolja ezt a békére való nyitottságunkat, vagy együttműködésre való nyitottságunkat, készségünket, és utána aztán ennek az eszköztárát is, nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen élményeket szereztünk ebből. Tehát meghatározó élményei vannak annak, hogy vannak-e jó közösségi élményei. Kisgyerekkorunktól kezdve például a családban. Tehát, hogy ebben az individualista társadalomban, ahol tényleg azt lehet mondani, hogy mindenkinek megvan a saját személyes képernyője, megvan a saját személyes kis lukja, tevékenysége, nem tudom micsoda, és ezt néha összekötögetjük a családba, hát ez rémkevés lesz ahhoz, hogy egy együttműködő szellem, egy együttműködő egyéniség vagy személyiség kinevelődjön. És ezek az élmények, ezek még egyéb biológiai hatással is járnak, tehát ez is a teremtésnek egy gyönyörűsége, hogy szinte, hogyha letapogatjuk, hogy milyen élményekre van szükség ahhoz, hogy ezek jól megerősödjenek, ezek a pályák, akkor azt látjuk, hogy csupa nagyon sok örömhormonnal ellátott és kísért élmény van. Tehát amiben jól érezzük magunkat. Ugye sokat emlegettük már az oxitocint például, ami ugye a társas kapcsolódás élménye. De egyáltalán például az együtt mozgás például, együtt éneklés, együtt nevetés, ezek az együtt erőfeszítés, közös erőfeszítés például, vagy az a egymáson való segítés, tehát, hogy én tudtam neked segíteni, vagy te tudtál nekem. Ezek termelnek például dopamint is, ami ugye egy belső doppingszer, tehát egy motivációs erő, egy ilyet is termelnek, de azt látjuk, hogy a hosszú kapcsolódáshoz nem elég ez.
Egy-egy élmény.
Nem is csak egy-egy, de nem elég az ilyen, hanem annak érzelmileg ezzel az oxitocinnal is, tehát hogy szerettük egymást közben, hogy kedveltük egymást közben, hogy jól esett együtt lenni. Tehát ez a fajta jó érzés. Ezt ugye nagyon sokáig csak egy ilyen kísérő jelenségnek éreztük, hogy hát ez persze jó, ha van, ha meg nem, akkor is összeszorítjuk a fogunkat, az kész. De ez nem így van, hanem egyszerűen ezeknek a megteremtése, ez nevelési feladat. És nagyon átalakul ennek nyomán, azt hiszem, az a nevelési és oktatási környezet is, meg családi környezet is, hogy mi annak a veleje, tehát mi a táptalaja annak, hogy ott például akár egy tanulási együttműködése létrejöjjön egy osztályban. És akkor rájövünk, hogy a táptalaja például az, hogy egy derűs légkör legyen, hogy ott legyen humor, hogy ott legyen nevetés, hogy ott legyen személyes törődés. Például azt is írja ez a Bauer, hogy a motivációs rendszereinknek a célja a társas közösség és a többi egyénnel kialakított nagyon jó kapcsolat, tehát nem az, hogy legyőzöm és első leszek, hanem a jó kapcsolat, amiben azt mondja, hogy a társas rezonancia összes formája beletartozik, tehát a gyengétség, a kis mosoly, az összekacsintások, a kedvességek, tehát ezek a kis kísérő valami. És ezek olyan mértékben lepecsételik a motivációs bázist, hogy egyszerűen ugye az erőfeszítésekhez, a további erőfeszítésekhez is adnak egy ilyen muníciót. Ugyanígy ennek a negatív része is él, tehát ha ezt nem kapja meg valaki, tehát attól még lehet jó, tehát minden ellátást megkapott, és növekszik, meg egészségesnek is néz ki, meg úgy minden jó, meg IQ-ja is megvan, meg teljesítés, meg eredményekre is jó, de azt látjuk, hogy ott az agresszióra való hajlam nagyon nagy mértékben megnövekszik. Tehát, hogyha hiányzik a törődéses rész, annak egyenes biológiai következménye az agresszivitásra való hajlam. Tehát a békétlenség, de az mindenféle formája. Tehát azt tapasztalják, hogy akármilyen közösségi agresszivitást, hogyha érzékelünk valahol, akkor ott nagyon nagy a valószínűsége, hogy a háttérben egy kielégítetlen társas kapcsolódás van, vagy egy kielégítetlen érzelmi kapcsolódás van. Na most, hogy ezt átvisszük bármilyen térre, tehát társas térre, tehát akár a munkahelyünkre, vagy akár a családra, vagy az iskolai kapcsolatokra, egyházi kapcsolatokra. Tehát nagyon könnyen megjelennek a békétlenségnek a
csírái.
És ott már csak akkor az a kérdés, hogy ez kap egy kis táptalajt, egy kis pletykát, egy kis megerősítést, egy kis még egy másik ilyen embert, és ez fölnövekszik a legszelidebb környezetekben is. És akkor, amikor, hogyha most ilyen távolra megyünk, hogy miért van ez a sok, nem tudom én, harc és békétlenség a világban, tulajdonképpen az agresszivitás, ugye, hogy a szeretet és az elismerés vágynak a talaján tud felnőni. Tehát ugye azért belegondolunk abba, hogy milyen nagyon szétesett a család, mint közösség. Ha belegondolunk abba, hogy akár az oktatási helyszíneink mennyire nem a közösségi létet tekintik elsődlegesnek, hogyha belegondolunk abba, hogy tényleg ezt a nagyon erős verseny irányultságot, hogy kineveltük a gyerekeinkbe, úgy, hogy tulajdonképpen a sok terápia arról szól, hogy elmondják a házastársaknak, hogy a házastársak nem versenytárs. Nem úgy, mint például kezdettől fogva az összes iskolatársad azzá vált. És egy kicsit, hogyha ebbe is belegondolunk, hogy ilyen nagyon apróságokban ez beszüremkedett. Például iskolában nagyon sokszor látjuk azt, de családokban is, hogy ki lesz az első, na ki jelentkezett először, na ki jelentkezett a legtöbbet, na ki csinálta meg ezt a leghamarabb, és nem tudom, szóval egyszerűen ezekben a kicsikek is, kis ártatlannak tűnő kis gesztusokban már benne van az, az lesz a legjobb, aki lenyomja, aki...
Aki legelső, igen, aki a legtöbbször.
Lehet, és lehet, hogy az is, lehet, hogy azt se nézem meg, hogy milyen áron. Mert mondjuk akárki, aki a legelső, és hogyha egy kicsit csalt és félrelökte. És hogyha például ő neki nagyon könnyen ment legelsőnek lenni, és semmi erőfeszítést nem tett bele, és a másik megfeszült, soha nem lesz legelső, és akkor azt lenyomjuk, és értéktelennek tekintjük. Hát ez ő benne fel fog gyülemleni. Hát ez ott fogja eltenni a másikat a következő kanyarba, ahol csak tudja. Szóval ez egy nagyon-nagyon veszélyes közeg, ahol ezt a törődést, ezt a szeretést, ezt a közösséget nem ápoljuk. És akkor most megint nézzünk bele, hogy maguk ezek a testvériségért fennálló közösségek élményhelyzetei hol vannak? Hát kioltódtak? Hol vannak azok a kórusok, azok a cserkészcsapatok, azok a tánccsoportok, akik nem az NB1-re törnek, nem az élsportra, nem arra, hogy majd melyik aranypálmát hozzák el a melyik fesztiválon, hanem egyszerűen vagy szolgálatot teljesítenek, vagy a játék öröméért, vagy az egymás közösségéért. Hol vannak a baráti kapcsolatok? Mondjuk akár csak a mintaadó szülők tapasztalatait nem láthatják a gyerekeink. Mit csinálnak a szülők? Tehát gyakorlatilag dolgoznak, meg valahogy kifújják magukat, de azt is valahogy egyénileg. Tehát az, hogy összejövünk kicsit a barátokkal, és csak úgy, ilyen teljesen logikátlan, csak úgy együtt vagyunk, tehát ennek nincs becsülete, nincs presztízse. Na most hát ennek úgy is fogok akkor nyilván, hogy vélekedni egy gyereknél is, hogy na most akkor ők összejönnek, vagy csak úgy beszélgetnek, hát most, hát dolog időben, hát akkor, amikor édesem, hát erre most nincs idő, nyáron, hát nézzük meg a gyerekeink nyarát, hát tele van rakva teljesítős táborokkal. Angol tábor, matek tábor, felkészítő tábor, mit tudom én micsoda, és lehet, hogy tábornak nevezzük, de ennek is, szóval tulajdonképpen kivettük már az ízét. Mire volt való egy tábor? Hát biztos nem nyelvtanulásra. És hogyha, amikor a szülők előszeretettel iratgatják be ilyen jellegű táborokba a gyerekeiket, ezzel is egy nagyon nagy voksolás van arra, hogy ez az érték, fiam, tehát szabadidődben is ez az érték. Na most ez megint azt lehet mondani, hogy a kapcsolódásnak az erejét, ez biztos, hogy kiírtja. És
az együttműködés.
Az együttműködés, igen. Ezt látva azt mondom, hogy nagyon nagy... Ja, és még a génekre visszatérve, hogy öröklődéstől függetlenül alakul ki az együttműködő személy. Tehát most gondoljuk meg, hogy szinte minden a kezünkben van egy felnövekedő felnőttnél, hogy abból egy békétlen, összeférhetetlen, agresszív, akár bántalmazó.
Kárkán is csomót
most gondoljuk meg, hogy megnövekedett a bántalmazás gyerekkorban. Gyerekkorban. Tehát most már ugye erre szakosodott, hogy a bullying az iskolában. Emberek, hát azért gondoljunk bele. Jó van, nem kezdek el bezzegelni, de biztos, hogy nem volt ennyi, és ilyen durva bántalmazási gyakorlat az iskolai közösségekben, meg akár most már óvodai közösségekben. Hogy megnövekedett a családi bántalmazás? Tehát a felnőtt és a... Tehát itt ezt látszik az, hogy gyakorlatilag a személyiség torzul. Tehát az ember nem bántalmazó lény. És amikor ezt elhitettük, hogy az ember egy ilyen taposó lény, egy ilyen, hogy ez benne van a vérünkben, hogy a másikat le kell, és akkor inkább az ellen kell dolgoznunk, hogy ezt valahogy elfojtsuk, és ez fordítva van. Tehát az ember szeretetre és kapcsolatra hát teremtett lény, és tulajdonképpen az agresszió mindig is összefüggést mutat a kapcsolati alapszükségletekkel. Tehát alapszükségletben nincs kielégítve a kapcsolódás. És akkor abból minden következik, amit most nagyon is látunk. És tényleg annak az enyhébb formája az, hogy furkálódunk, hogy megjegyzéseket teszünk, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy gátlástalan, és akkor még azért vegyük hozzá, itt van a képernyős hatás erre az együttműködés képtelenségre, azért ez nagyon erős. Ami például egy kicsit azt lehet mondani, hogy olyan elnézően nézzük a gyerekeink játékát, jó, még hogyha nem is mindig, nem tudom én, vannak a kis lepuffantós játékok. Na most, hát hogyha ebben nagyon a mélyére nézünk, ezeknek az eredete katonai célokra készült szimuláció, ami arra való, hogy felkészítsék az embernek egyébként benne élő ösztönös viszolygásának a legyűrését, mert az ember nem öl és bánt ilyen drasztikusan másik embert. És arra fejlesztették ki, és azért nem pálcika emberek vannak a képernyőkön, figyeljük csak meg, hogy nem ilyen elképzelhetetlen kis hülye alakokkal dolgoznak, hanem élethű,
húsvér
emberekkel. És gyakorlatilag erre szoktatja rá, hogy jön egy húsvér ember szembe, te már belehelyezkedtél egy másik húsvér személyiségbe, de az másik, mint te, tehát ezzel egy kicsit kikapcsoltad, és lelököd, belerúgsz, megtaposod, lelövöd, bármit csinálsz vele. Na most gondoljuk meg, hogy ez, ugye hát katonaságnak fejlesztették ki, hogy hát menjen a harctéren a dolog, mert különben szembe jön az ellenség, és te pedig kezet fogsz vele. És hogy ez ne legyen. És ezt vittük át a gyerekszobába. Ez van ott, óriási iva. És gyakorlatilag ezt még úgy tekinti nagyon-nagyon sok szülő, hogy hát ez csak játék. Na de gondoljuk meg, hogyha ez csak játék, akkor hogy nem egy és nem kettő olyan esetet tudunk, hogy kilépett a gyerek, és nem gondolta azt, hogy hát ez csak játék, és lelökte a társát a szikráról. És amikor már, most ez tényleg nagyon durva, de hogy van már olyan, hát Magyarországon
hát
van.
Két hetes hír,
és volt, ugye az is.
Hogy egy kés belemárt az előterülőbe,
és akkor gondolod,
terve van, és kész terve, hogy az osztálytársai közül még kit fog kinyírni.
És ezek a gyerekek nem eredendően rossz.
Hát nem.
Tehát
nem.
Ezt mondom, hogy ez a környezet, és ezek mi voltunk, és ilyenkor most hiába állunk meg, jaj, hát ez mennyire szörnyű, de hát itt mi nálunk van a kulcs? Hát van olyan osztály, aki nem vállalta az osztályfőnök az osztálynak a kirándulásra való elvitelét, csak úgy, hogyha ilyen készenléti, nem tudom, milyen szakember jön velük, mert egyszerűen attól fél, hogy egy-egy ilyen helyzetben a gyerekek tényleg összekeverik. Hát ez egy abszolút valós veszély, amit már nagyon régóta mond a szakma, hogy a képernyő hatásnak, tehát ezeknek a videójátékoknak a hatása, az, hogy nagyon könnyen összemosódik a valóság a fantáziával. Tehát, hogyha ebben
korábban
kezdik így el. Van, mert hát még kialakulatlan az az egész valami, és egyszerűen ez annyira képlékeny, hogy nem tudja egy idő után szétválasztani, hogy ennek most milyen a hatása. Ráadásul ugye az emberi idegrendszer olyan, hogy 21-23 éves korig hát fejlődik az idegrendszer, és a legkésőbb érik be az, hogy minek mi a következménye. Tehát egy 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, akárhány éves gyerek, ha beleszúr a másik. Szóval, ha sok ilyet látott, és beleívódott ez a fajta attitűd, hogy ilyen van, aztán majd föl kell, majd azt újra, és új életet kezdünk, és nem tudom micsoda, hát ez gátlástalanul, szó szerint gátlástalanul megcsinálja a valóságban. És most éppen itt tartunk.
Most éppen itt tartunk.
És akkor megy egy ilyen párhuzamos élet, hogy mennek a terápiák, meg a megelőzések, meg a gyermekvédő tevékenységek, minden, de minden, na de közben meg tápláljuk ezt az egész rendszert. Hát amikor személyes képernyőt nyomunk a zsebébe a teljes internettel egy 6-7-8-9 éves gyereknek, és a kutatások szerint Magyarországon is több órát töltenek el már az általános iskola alsós korosztályos, sőt óvodások a képernyő előtt, Hát akkor ne csodálkozzunk, hogy ez az alapvetőleg nem meglévő hajlam, illetve hát vagy csak hajlam csírájában meglévő valami, ez felnövekszik. És utána akkor hirdetjük a békét, meg próbálunk, nem fog menni. Tehát a biológia nagyon erős. És nagyon nagy ajándéka az, én úgy gondolom, a teremtésnek, hogy ezt ennyire a kezünkbe adta, hogy ez ilyen szépen formálható. Tehát egy egész kiskortól kezdve tulajdonképpen egy hihetetlen nagy lehetőségünk van arra, hogy ezeket a tulajdonságokat felnöveljük. És ráadásul még az immunrendszerünk is kapcsolatban van vele, tehát nagyon érdekes, sőt, mi több, szóval a magányban maradott ember sokkal erősebben érzi át például a fájdalmakat. Tehát a közösségre ilyen módon is éhezünk. Tehát még hát ezt látjuk is, hogy akár egy betegséget, akár egy nehézséget sokkal könnyebben átvészelünk, hogyha van kivel. Tehát, hogyha van kivel akár csak megbeszélni, vagy egy kezét megfogni valakinek, vagy az sem véletlen, hogy a haldoklónak fogjuk a kezét, hát mit tudunk ott segíteni? Hát ezt, hogy még az ellenálló képességét, a fájdalmait is lehet egy közelséggel, egy emberi tapasztalattal, tehát az emberi közelség és törődésnek a tapasztalatával enyhíteni.
Tegnap láttam, nem tudom, emlékszel arra a filmre, a Csókanyú. Ez a 88-ban, utána néztem, 88-ban készült film, amelyik egy családról szól, ahol eltelik úgy 3 hét, hogy a gyerek nem veszik észre a szülők, hogy az alsós gyerek nem jár iskolába, hogy a kamaszlány mondani szeretne valamit a szülőknek, és most nem érek rá, most foglalkozz magaddal, és azt szeretné elmondani, hogy meghalt a nagymama. És egy dráma lesz az egészből, és jó megoldása sincs a filmnek. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy az emberi kapcsolatok a családba, ha ilyen minősíthetetlen nívóra silányulnak, akkor abból annak mi lesz a következménye? És beteg személyiségek élnek egymás mellett, a férfinek van más kapcsolata, a nőnek van más kapcsolata, a gyerekek ebek 30-adjára, és az nem hangzik el, hogy meghalt a nagymama. Döbbenetes a film, nem vidám film, de ajánlom mindenkinek, hogy gyerek máshogy él meg olyat, hogy nem érek rá.
Igen. És azt hiszem, szóval ez is egy nagyon fontos tudás, hogy az agyunk az nem ismer tárgyilagos helyzeteket. Tehát az egy gyerek agya se, de hát az meg pláne nem, de hogyha azt mondom, hogy nem érek rá, ezt érzelemmel kapcsolódja össze, nem érdekelsz. Nem érdekelsz, és ez már is egy kitaszítottság, egy el nem fogadás a személyemmel való, tehát ez egy nagyon fájdalmas élmény, és tulajdonképpen azt mondja így a biológia, hogy a stresszgének, amikor magunkra vagyunk, akkor a stresszgének aktivizálódnak. Tehát, hogyha nincsen köztes helyzet, nincs tárgyilagos helyzet. Tehát vagy azt éli át, hogy kapcsolódunk, és ezzel jön az egész, amiről végig beszéltünk, a rengeteg pozitív hatás, és növekedés, és immunvédelem, és jó érzés, és minden, akkor is, hogyha nehézségek vannak. Ha pedig magunkra maradunk, és nincs kapcsolódás, akkor nem tárgyilagos helyzet van, hogy most éppen nem érek rá, hanem ez a stresszgéneket aktivizálja. Először jön egy izgalmi állapot, egy levert állapot, egy depresszív állapot, és azután jön az agresszív állapot. És akkor megint hova kerültünk, és az immunrendszert is nyilván, hogy kikezdi. Tehát, hogy a családban, és leginkább a család ennek a bölcsője, mint ahogy azért természetesen minden más közösség is felelős ezért, hogy mit táplál, és hogy felnöveszti ezt. Mert hogyha most azt nézzük, jó, a család a legelső, biztos, minden szinten. De azért a gyerekek 15 órákat eltöltenek intézményben. Kisgyerekként is már 8-at. Tehát ott nagyon át kellene gondolnunk azt, hogy mi történik az intézményben. És hogyha ott is azt mondjuk, hogy nincs tárgyilagos helyzet, tehát az, hogyha ott ismeretközlés zajlik 10 órában, ahol mindenki egy káposztafej és egy eredmény forrás, aki ennyi meg ennyi százalék, meg ennyi teljesített, meg ide jutott be, meg nem tudom én, akkor ennek a következménye, hogy stresszgéneket termel folyamatosan, és ez felgyülemlik, és akár önmagára, akár a környezetére káros lesz. De tényleg nézzünk rá a pozitív oldalára. Ugyanez, ugyanilyen módon felsokszorozódik akkor, hogyha tervszerűen, rendszeresen és tudatosan ápoljuk a kapcsolódást, az együttműködést, az együttműködésnek a kismillió formáját, ami élményekkel jön, mert tehát érzelmekkel együtt. Érdekes.
Hát ennél szebb végszó nem is lehetne. Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, a biológiai, az emberi létünknek az egyik legalapvetőbb megnyilvánulását, ami az együttműködésben megsokszorozódik, annak szépsége megsokszorozódik, annak eredményessége, és nem győzünk ezt hangsúlyozni, hogy az elmagányosodás akár a családban, akár bármely közösségben bizony betegséghez, depresszióhoz és sikertelenségekhez vezet. Kívánunk mindenkinek egy ilyen nagyon vidám, nagyon kedves, humoros az életet úgy felfogni, ahogyan egy együttműködő, ahogy ez bizony a Szent Háromság együttműködésében is benne van. Tehát hívő emberként tudnunk kell azt a csodát, egy kicsit megsejteni azt a titkot, ami abból az együttműködésből
és
származik.
És nagyon sokszor eszembe jut, hogy azért Jézus egy családi együttműködésben élt 30 évig. Tehát ez nekünk szerintem egy hihetetlen nagy üzenet.
Igen, igen. És aztán meg az apostolaival egy
közösségben élt.
És mennyire fontosnak tartotta a közösséget minden szempontból. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.